És akkor együtt olvassuk Isten igéjét a 32. Zsoltárból. Dávid tanítása. Boldog az, akinek hamissága megbocsájtatott, vétke elfedeztetett. Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít, és lelkében csalárdság nincsen. Míg elhallgatám, megavultak csontjaim a napestig való jajgatás miatt. Míg éjjel nappal rám nehezedék kezed, életerőm ellankad, mint egy a nyár hevében, Szela. Vétkemet bevallám néked, bűnömet el nem fedeztem. Azt mondtam, bevallom hamisságomat az Úrnak, és te elvetted rólam bűneinek terhét, Szela. Azért hozzád fohászkodjék minden kegyes, alkalmas időben. Bár a nagy vizek áradnának, nem juthatnak azok elő ő hozzá. Te vagy oltalmam, te mentesz meg veszedelemtől, végy körül engem a szabadulás örömével, Szela. Bölcséteszlek, és megtanítlak téged az útra, amelyen járj, szemeimmel tanácsollak téged. Ne legyetek oktalanok, mint a ló, mint az összvér, amelyeknek kantárral és zabolával kell szorítani az állát, mert nem közelít hozzád. Sok bánata van a gonosznak, de aki bízik az Úrban, kegyelemmel veszi azt körül. Örüljetek az Úrban, vigadozzatok ti igazak, örvendezzetek ti mindnyájan, ti egyenes lelkűek. Imádkozzunk. Uram, köszönjük a te igédet, köszönjük azt a vezérfonalat, amelyet az életünknek adtál. Köszönöm, hogy megismerhettünk téged személyes megváltónak. Uram, kérlek téged azért, segíts a te igéden keresztül még jobban megismerni téged, hogy hogyan tudnánk téged jobban szolgálni. Uram, köszönöm, hogy te mindannyiunkhoz személyesen tudsz szólni az igéden keresztül. Kérlek ezért rád meg Montit, aki igédet fogja hirdetni. Segíts, hogy be tudjuk fogadni azokat a gondolatokat, amelyeket te a mi oktatásunkra, javításunkra, jobbulásunkra szeretnél szólni hozzánk. Segíts, Uram, hogy meghalljuk a te üzenetedet, hogy ki tudjuk fejünkből kapcsolni a világ gondjait, problémáinkat, és azok, amelyek állandóan kibejárnak azok a gondolatok. Segíts, hogy most teljesen rá tudjunk figyelni, a te igédre tudjunk figyelni, hiszen ezek azok a gondolatok, amelyek, hogyha betöltik szívünket és szellemünket, akkor megadják a választ azokra, hogy egy nehéz, egy problémás, egy kilátástalan a helyzetben hogyan döntsünk melletted, és hogyan mutassunk példát, hogyan viselkedjünk a te népedként, hogyan legyünk fény, fákja, só és világosság. Köszönjük, Uram, hogy te itt vagy közöttünk, és megáldod a mi együttlétünket. Amen.
Jó sok évvel ezelőtt, mint kiadó vezető, átvettünk egy könyvet egy másik kiadótól, és mi kezdtünk kiadni azt. És a könyv címe, amit ők adtak neki, ami egy kicsit más volt, mint az eredeti angol szín, az volt, hogy a boldogság titka. A könyv arról szólt, hogy milyen a szexuális kapcsolat a házasságban. És ahogyan én olvastam azt a címet, én azt mondom, ez egy kicsit túlzás. Mert van nagyon sok ember, aki nem élnek házasságban, akkor mi a titka nekik? És azt láttam, hogy ez a szím, amit adtak a könyvnek, egyáltalában nem felel meg. És akkor idővel, amikor mi utána újabb és újból kiadtunk azt a könyvet, idővel egy másik szímet adtunk neki, amit mi úgy éreztünk, hogy jobban kifejezi azt a könyv tartalma. És van egy egészen más válasz arra a kérdésre, hogy mi a boldogság titka. És valahogyan én azt látom, hogy ez a 32. Zsoltár ad választ arra, hogy mi a boldogság titka. Azért adtam azt a címet a mai predikáció, hogy hogyan lehetünk boldogok. Annyit mondom erről a Zsoltárról bevezetésként még azt, hogy ez a Zsoltár a Dávid bizonságtétele. Arról, hogy milyen lett az ő élete a bűne után, mi nem tudjunk 100%-osan, hogy milyen helyzetről van szó konkrétan az ő életében. Nagyon nagy az esély, hogy ez miután ő bűnbe esett a Batsebával, akkor, amikor a proféta jött hozzá, és ő rájött, hogy ő bűnös, akkor ő írt az 51. zsoltárt. És az 51. zsoltár volt egy olyan zsoltár, amiben a Dávid kiöntötte az ő szívét Isten előtt. És ő bocsánatot kért az Úrtól, és kérte azt az Úrtól, hogy tisztíts meg az ő szívet, mondhatjunk azt, hogy adjon egy új esélyt neki. Ez a zsoltár valamennyivel később írta. És úgy látszik, hogy ebben a zsoltárban kifejezi azt, hogy Isten mit tett vele az 51. zsoltár után. És ez egy igazi bizonságtétel. Úgy kezdi azt, hogy boldogok. És hangsúlyozom azt, amit látjunk az első két versben, amikor ő beszél erről a boldog emberekről, ő azt mondja, hogy ez nem egy ember, aki tökéletes. Ő nem azt mondja, hogy az az ember, aki tökéletes, és soha sem tesz bűnt, az az ember boldog lesz. Hanem ő azt mondja, hogy a boldog ember, a bűnös ember, aki fordul Istenhez, és ott nyer bocsánatot, az a valódi boldog ember. Remélem, hogy fogunk látni egy folyamat ebben a zsoltárban, amit segít minket megérteni ezt. És az első gondolat az, hogy kezdjünk a problémával, és utána folytatjunk a megoldással. A probléma a bűn. Tudom, hogy esetleg a mai világban nem divat beszélni a bűnről. Péntek este mentem egy vitára az egyetemen, egy olyan vita a kereszténységről. Volt két református lelkész, aki az egyik oldalon által, és volt két másik ember, az egyik egy ismert ember, nem fogunk belemenni abba, de ahogyan ő gondolt, ahogyan ő látott, ő az biztos nem ismerne azt, hogy a bűn az ember problémája. A két református lelkész, akik ott voltak, ők igen. Két és fél órán keresztül vitatkoztak, vagy inkább azt mondom, hogy beszélgettek. 400 ember ott volt, még egy 600 ember állt a kapu előtt, és nem tudtak beengedni, mert nem volt elég hely. Az érdeklődés az meg volt. De ez az ember nem beszélt a valódi problémáról. Ő nem ismerte el azt, hogy a probléma a bűn. De ha mi olvasunk az Isten igéje, nincs kérdés afuló, hogy minden ember bűnös, kivétel nélkül, és az a bűn akadályoz az ember közössége és kapcsolata Istennel. Már itt az első versben van három kifejezés, különböző kifejezés, amit Dávid használ, amikor beszél a bűnről. Mindegyik egy kicsit más árnyék ad arról, hogy mi a bűn. A magyar nyelven is van esetleg több kifejezés, amit mi tudunk használni, de általában mi tudunk cserélni ezeket egymással. Ő azt mondja itt az első versben, aki hűtlen. Más szóval, ha nézünk a héber szó jelentése, az az ember, aki lázad. A másik szó, amit használ, a vétke. Valami, ami érdemel egy büntetés. A harmadik szó, amit használ itt az első két versben, a bűn. A bűn itt a gondolat, hogy egy olyan út, ami nem egy egyenes út. Ahogyan valami kerüli az igazat. Ezek a különböző kifejezések vannak. De a lényeg az, amit senki nem tud tagadni, az, hogy ő bűnös. És utána a harmadik és a negyedik versben beszél a bűn következményéről. És azt lehet mondani, hogy van olyan helyzetek, amikor a bűn következménye azonnal, és teljesen nyilvánvaló mindenki számára, és teljesen látható. De vannak más helyzetek, amikor nem. Legalább kívülről esetleg nem. De a bűn, ha valaki bűnben van, ha van valami bűn az életében, az belülről tönkre teszi az ember. Belülről tönkre fogsz menni. Lehetséges, hogy egy jó arcot tudsz mutatni más embereknek, de az a kérdés, hogy mi van belül. És itt azt olvasunk, hogy kiszáradtak csontjaim. Egész nap jajgatnom kellett, mert éjjel-nappal rám nehezedett kezed. Erőm ellankadt. Milyen képeket használ Dávid itt, amikor beszél a bűn következményéről? Kiszáradt a csontjaim, azt mondja, hogy ez hat az egész fizikai testre a bűn. Rám nehezedett az ő keze. Van valami, amit lefelé nyom. Nem tudunk kiszabadulni tőle. Az a tehér alatt vagyunk. Ez a bűn következménye. Azt mondja, hogy az erőm elmegy a testemből. Van olyan, amikor az erő elmegy a testünkből, mert fizikailag túl teheltünk a testünket. És az egy teljesen természetes dolog, hogy az ember a fizikai munka után elfárad. A szervezet nagyon könnyen felépül. Egy ilyen folyta elfáradás után. De az, ami történik belülről, ahogyan a bűn tönkretesz minket, az nem egy jó 10 órás alvás oldja meg. Mert amikor belülről jön a probléma, a 10 órás alvás után még mindig ott van. És még mindig tönkre tesz minket. És Dávid az ő életében, ő jól ismerte azt, hogy milyen élni ezzel. Milyen küzdelem volt neki. Milyen fájdalom okozott neki. És utána folytatja az ötödik versben, amikor mondja, hogy az ő életében mi volt a megoldás. És azt lehet látni, hogy ugyanaz a megoldás rendelkezésünkre. És ő azt mondta, hogy az ő vétkeit megvallottam. Megvallottam. Egy verssel később azt mondja, hogy ő bevallta. Vagy később ebben a versben. Hogy ő elismerte, hogy amit ő csinált bűn. Elismerni a bűn az életünk. Valahogyan ez egy nehéz dolog. Mert lehetséges, hogy az, ami bűn, valamit, amit mi élvezünk. Van valamit, amit mi szívesen csináljunk, de ha mi szembesüljünk az Isten igéivel, mi azt látjuk, hogy annak ellenére, hogy mi szívesen csináljunk azt, a Biblia szerint, Isten szerint az bűn. A 139. Zsoltárban, az utolsó két versben, esetleg ez egy előrelépés, mielőtt megvalljunk a bűn. És ez egy olyan imádság, amit a Dávid mondott, amikor azt mondja, hogy Uram, vizsgál meg Istenem, ismerd meg szívemet, próbáld meg és ismerd meg gondolataimat, nézd meg, nem járok-e téves úton. Itt a téves út a bűn. És vezest az örökké valóság útján. Szükség van arra, hogy mi néha csöndben leüljünk Isten előtt. És mi mondjunk neki, hogy Uram, mutasd meg. Van olyan, amikor nem kell kérni ezt tőle, mert már nyilván való nekünk. De vannak olyan helyzetek, amikor szükség van arra, hogy kérjünk az Isten segítséget, hogy ő mutatjon, mi az, ami életünkben, ami nem tőle. És miután ezt csináltunk, akkor fontos, hogy mi megvalljunk a bűn. A példabeszédek a 28. rész, a 13. versben a következőt olvasunk. Aki takargatja vétkeit, annak nem lesz jó vége. És a folytatás, aki pedig megvallja, de van egy folytatás, és elhagyja, az irgalmat nyer. Ha valaki csak takargatja, ha valaki próbál csak azt, hogy ne látszódjon azt, mi ügyesek vagyunk. Mi nagyon jól tudunk takarni dolgokat más emberek előtt. De mi nem tudunk takarni azt Isten előtt. Mert Isten lát egészen a mi szívünkig. És azt mondja, hogy aki próbál csak takarni, annak az embernek nem lesz jó a vége. De az ember, aki megvallja és elhagyja. Szóval itt nagyon fontos, hogy mi megértjünk, hogy amikor mi megvalljuk a bűnt, az nem csak a szavak, hanem sokkal fontosabb, hogy milyen az ember szíve. Mert Isten azt vizsgálja. Amikor még egyetemista voltam, amikor mi beszéltünk a bűnről, mi azt mondjuk, hogy amikor mi megvalljunk, az három részből áll. Az első az, hogy nevezem azt bűn. A másik, miután nevezem azt, hogy elismerem azt, hogy Isten megbocsát. De a harmadik az, hogy el kell fordulni attól a bűntől. Nem elég, ha én azt mondom, hogy Isten bocsánatot kérek, hogy ezt vagy azt csináltam, tudom, hogy holnap megint ezt fog csinálni. A Biblia szerint nem arról van szó itt. A Biblia nem arról van szó, hogy az ember megvall valamit azzal a tudattal, hogy a következő napon megint azt fog csinálni. Hanem amikor én megvallom valamit, én elismerem Isten előtt, hogy ez bűn. Ez nem tetszik neked. És kifejezem abban a bűnvallásban, hogy Isten, én gyenge vagyok. De én nem akarok tovább járni ezen az úton. Segíts engem. Az nem jelenti, hogy mindig sikerül. De a kérdés az, hogy milyen a szív szándéka. És ha nincs az a szándék, hogy elfordulok attól a bűntől, akkor nem igazán megváltam. azt a bűnt. Azt, hogy megvallom, azt, hogy elismerem azt, hogy bűn, és Isten segítségével, minden erőmmel próbálok elfordulni tőle, és más irányba menni. A János levele, az első level, az első rész, a 9. vers, egy olyan ige, amit lehetséges nagyon sokan kívülről megismerjünk. Ha mi megvalljunk a mi bűneinket, Isten hűséges és igaz, és ő megbocsát, és ő megtisztít. De kezdi azzal, hogy mi megvalljunk a mi bűneinket. Bill Bright az egyik könyvében évekkel ezelőtt írt arról, hogyha egy gyereknek van egy kis vonat, és az arammal megy, és ő azt mondja, hogy ha csak az egyik valami ráesik a sínre, egy kis apró valami, akkor az egy zárlat okoz. És a mozdon nem kap áramot, akkor is nem megy. Az, ami rá megy a sínekre, lehetséges csak egy kis apró dolog. Lehetséges nem is látjuk, amikor nézünk a síneket első körben. De az apró dolog akadályoz a mozdon működése. És ugyanígy a bűn a mi életünkben. Nem az én feladatom itt ma délőtt mutatni egy újjal, hogy mi a bűn a te életedben. Az a te feladatod saját magaddal, és hangozom saját magaddal, ha a társad mellett úz, ne kezdje gondolkozni, hogy a társamnak milyen bűn van az ő életeben. Én szívesen mutatom azt neki. Nem. Hanem amikor van szó erről, amikor mi azt az imádságot imádkozunk, hogy Isten vizsgáld meg az én szívemet. És mutasd nekem, hogy mit kell vallanom. Mi a bűn az én életemben. És ha mi azt csináljunk, akkor mi olvasunk itt, hogy Isten megbocsát. Fontos, hogy mi megértjünk, hogy mit jelent az, hogy Isten megbocsát. Van olyan kifejezések, több olyan ebben az ige szakaszban. Az első versben megbocsáttatott. Később abban a versben eltűrültettet. Az ötödik versben megbocsátott bűneimet. Az, hogy eltűrült. Van egy másik hely a Róma levélben, a negyedik részben nem fogok olvasni, de lehet jegyzetelni és megnézni, de délután a Róma 4. rész, a 6. verstől a 8. versig beszél erről. És ott azt mondja, hogy elfedeztette a bűnt. Amikor mi fedezünk a bűnt, az rossz. Mert mi próbáljunk azt csinálni, hogy Isten vagy más ember nem látja azt. De amikor Isten elfedezi azt a bűnt, egészen másról van szó. Mert azt jelenti, hogy Isten oda teszi egy takaró rajta. És az, ami a takaró alatt, azt ő többet nem fog onnan kivenni. Ami volt a múltban, az a múltban volt. Amikor van szó arról, hogy el van vedve, azt nem jelenti, hogy ez kitörül az Isten tudatából, mert Isten minden tudó. De azt jelenti, hogy ez el van törölve, abban az értelemben, hogy ő hogyan ítél az embert. És amikor az ítéletről van szó, az a bűn már nincs. Az Ézsaiás könyvében az első vers, a 18. vers, vannak képek, amit ő használ. Azt mondja, hogy ha vékeitek sarklat pirosak is, hóféréke válhatnak. Ha vöröses is, mint a bíbor, fehérke lehetek, mint a gyapjú. Két olyan kép használ. Beszél valami, ami nagyon vörös. És azt mondja, hogy abból lesz olyan, amit hófehér. Ma nem fogok beszélni a politikáról, de vannak reklámok a tévén. Van olyan, ami nem politikai reklám, és az utolsó hétekben nem nagyon láttunk olyasmit, de vannak olyan. És vannak olyan, ami reklámoz valami mosószer. És hányszor láttunk egy olyan mosószer reklám, hogy a kis gyerek bejön, játszott egy foci mérkőzésen, esett az eső, és nem volt fű a pályán, hanem csak fű. És az a gyerek bejön, és a fehér pólója fekete. És az édesanyja mit csinál? Beteszi a mosógépre az a bizonyos fajta mosóporral, és egy óra múlva kiszedi abból, és hófehér. Próbáljál egy képet találni most. Mi láttunk két képet itt az Ézsaiás egyben, mondtam egy a mosógépről, próbáljad gondolkozni egy képről. Egy olyan kép, amiben valami teljesen változik. Olyan volt és olyan lett. Az Új Szövetségben, amikor használja a bemerítkezés szó, arról van szó. Ott fordítva, mert a bemerítkezés, ahogyan használták az első században, tudtak használni, amikor festették egy ruhát. És azt mondták, hogy azt a fehér ruha bemerítették a vörösre. És amikor azt a fehér pohát kihúzunk abból, az már nem fehér poló, hanem vörös. Egy teljes változás történik. És Isten ezt csinál a mi bűneinkkel. A Mikéás könyvében a 7. rész, a 19. versben azt mondja, hogy a mi bűneink a tenger alján van elhelyezve. Egy olyan hely, ahonnan Isten nem fog fölhozni. Az Ézsaiás 39. rész, a 17. versben azt mondja, hogy a mi bűneink az Isten háta mögött van helyezve. A 103. Zsoltárban azt mondja, hogy ő eltávolít a bűn tőlünk olyan messze, mint a nyugat a kelettől. Ezek mind olyan képek, amit Isten ad nekünk a Szentírásban, amit próbál segíteni minket, megérteni azt, hogy milyen tökéletes, teljes munkát csinál Isten, amikor ő megbocsát minket. Isten sokkal jobban tud megbocsátani, mert mi? Mi valahogyan mi nem felejtsünk el. Annak ellenére, hogy valaki bocsánatot kér, és mi megbocsátunk, legalább azt mondjuk, de mi nem felejtsünk el. És van olyan, amikor évekkel később, annak ellenére, hogy az ember, aki hibázott, az ember, aki büntet, azt gondolja, hogy minden rendben, mert ő bocsánatot kérte, és az ember azt mondja, hogy megbocsátom. De mégis évekkel később az az ember, aki azt mondta, hogy megbocsáttam, felhozza azt. Isten sohasem csinálja ezt. Isten nem fog felhozni azt a bűnt, ami a múltban történt, amire már bocsánatot kérte. Ő megtisztított, és az tiszta, az el van felejtve. Én azt mondom, ez az alap a mi boldogságunkra. Ez az alap. Az Isten kegyelme azt, hogy ő megbocsát. A különböző dolgokban nincs benne, de valahogyan én azt gondolom, hogy a Dávid nem csak király volt és proféta volt, én azt mondom, hogy a Dávid valahol benne volt, ő egy lelkész volt. Mert a következő versekben ő tovább lép a bizonságtételből, és átlép a tanításba. A lelkészek mi mindig ezt csinál. Mi nem tudunk csak bizonságot tenni, mi mindig akarunk tanítani. És a Dávid így tanít. És ő azt mondja a 8. és a 9. versben, hogy bölcsé teszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod. Tanácsot adok. Rajtad lesz a szemem. És utána azt mondja, hogy ne legyél. Ez a tanítása. Ő azt mondja, hogy ne legyél olyan, mint a ló, vagy az őrzvér. Mert ezek az állatok, és lehetne bővíteni ezt a listát, elég makacsak. Néha mi nem mondjuk ezt a lóról, de amikor gimnáziumban jártam, és dolgoztam egy táborban lovakkal, Én láttam azt, hogy a ló van egy saját esze. És az a ló akar csinálni, amit ő akar, és amikor az én célom, hogy egy táborozó rául arra a lóra, ez nem a ló kívánsága. És abban a helyzetben voltak olyan lovak, ami nagyon keményen ellenálltak. És itt arról van szó, hogy vannak olyan emberek, akik ellenállnak Isten ellen, amikor Isten szól. Amikor Isten mutat azt a bűn a te életedben. Te azt mondja, hogy nem arról van szó. Én, ez jó nekem. De a Dávid tanácsa azt, hogy ne legyél olyan, mint az a makacs alatt, hanem legyél kész elfogadni az intést, amit jön Istentől. Sok fájdalom éri a bűnöst. Ez tény. Tudsz bűnben élni, ha akarsz. Az a te döntésed. De Isten azt mondja, hogy ha azt a döntést hozol, hogy bűnben élsz, fájni fog, szenvedni fogsz amiatt. Én tudok garantálni azt. Nem tudok mondani azt, hogy pontosan mikor lesz az a szenvedés, de a bűn miatt lesz. Isten mondja ezt. Isten ígéri ezt. De utána azt mondja, de aki bízik az Úrban. Az az ember, aki odafordul az Úrhoz és bízik benne. Ő azt mondja, hogy akkor az ő szeretettel veszi körül. Mi a boldogság alapja? Az, hogy a mi életünk az Isten kezében van. hogy mi tapasztaljunk azt, hogy ő megbocsát, hogy mi tapasztaljunk azt, hogy ő körülvesz minket az ő szeretetével. És utána az utolsó versjel, ő befejezi arról, hogy örüljetek az Úrnak. Újonjatok, ti igazak. Vigadjatok mind, ti igaz szívűek. Ha te akarsz boldog lenni, ne keresél a boldogságot. Ha te akarsz boldog lenni, keresél az Urat. És ha találsz őt, akkor a boldogság azt ráadásul kapsz. Lehetséges, hogy a mai üzenet egy kicsit keményebb, abban az értelemben, hogy sokat beszéltünk a bűnről. De én remélem, hogy ebből a kemény beszédből, abból jön az öröm. Abból jön a boldogság. Mert az irgalmas és hűséges Isten, ő kegyelmez, és ő megbocsát, és ő örömöt ad nekünk, ha mi bízunk benne. Imádkozunk. Édes Atyám, kérjünk, hogy vizsgáld meg a mi szívünket. Nézd, hogy van-e valamit, ami akadályoz a mi közösségünk veled. Van-e olyan bűn? Mutasd meg nekünk. És utána kérjünk, hogy legyen a készség bennünk, hogy mi megvalljunk azt a bűnt, hogy mi elfordulunk attól a bűntől. Köszönjük, hogy te megbízható vagy. És te megígértél azt, hogy ha mi ezt csináljunk, ahogyan történt a Dávid életében, te megbocsátsz. És te új életet adsz nekünk. Te egy élő közösséget adsz nekünk veled. Kérjünk, add ezt a boldogságot nekünk. Egy olyan boldogságot, ami senki nem tud elvenni. Mert az független a körülményeinktől. És az tőled függ, és csak tőled függ. Ezt kérjünk Jézus Krisztus nevében. Amen.